Oké, akkor a... Sziasztok! A felvétel kedvéért bedobok egy címet az elején, ami az lenne, hogy Jézus megváltoztat életeket. Vagy Jézus életeket változtat meg. És igazából erről szeretnék egy picikét együtt gondolkozni veletek, együtt megnézni egy-két igeszakaszt, és ezt a témát körbejárni. És kezdeném azzal, felolvasnék egy részt a Máté 16-ból, Máté 16. Ugye Péternek a vallástétele, ezt így szoktuk ismerni. A 13-os verstől olvasom. Amikor pedig Jézus Cézárea Filippi környékére ment, megkérdezte tanítványait. Az emberfiát kinek tartják az emberek? Ők pedig azt felelték, némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. És ti kinek tartotok engem? Kérdezte őket. Simon Péter pedig így válaszolt, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus pedig azt mondta neki, boldog vagy Simon, Jóna fia, mert ezt nem test és vér jelentette ki neked, hanem az én mennyei atyám. De én is mondom neked, hogy te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel az egyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. És neked adom a mennyek országának kulcsait, amit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lesz, és amit feloldasz a földön, oldva lesz a mennyekben is. Akkor megparancsolta a tanítványainak, hogy senkinek sem mondják, hogy ő a Krisztus. Emlékszem, mikor Pestidekútra költöztünk 2012-ben, akkor még egészen másképpen nézett ki a helyi kis bevásárlóközpont, és az alsó szinten, ahol most egész egy ilyen nagy spár volt, mindenféle kisebb volt, és lehet, hogy említettem már nektek, volt ott egy ilyen nagyobb ilyen újságüzlet, ilyen magazinok, újságok, és akkor egyszer besétáltam oda, és pont, nem tudom már milyen, valamilyen nagy Times magazin, vagy valamilyen ismertebb lap volt, és az elején egy ilyen Jézus ábrázolás, és az volt ugye a nagybetűkkel, hogy és te kinek mondasz engem. És ez egy ilyen tehát nem egy egyházi lap volt, úgyhogy nagyon, és az egész kiadás Jézusról szólt, meg is vettem, iszonyat drága volt, akkor ami 3000 forint volt, most már valószínűleg 5-6000 forint lenne. Úgyhogy a mai napig ott van a polcon nálunk, és mindenféle bibliai helyszínek, nagyon érdekes. De ugye ez a kérdés, ez egy központi kérdés. És már akkor is, amikor Jézus ezt a tanítványoknak föltette, tudta jól, hogy ahogyan jár és kell, és szolgál az emberek felé, az emberekben kialakul egy képőről, hogy kicsoda. De Jézus akkor kezdte el az egyházat fölépíteni, akkor kezdett el egyházról beszélni, amikor Péter megvallott, hogy ő a Krisztus, az élő Isten fia. És ez az a kijelentés, erre épül föl minden, hogy kicsoda Jézus. És föltetnénk a kérdést ma is, hogy kinek látja Jézust a világ? Erre egy kicsikét dobjatok be néhány gondolatot, hogy kinek látja Jézust ma a világ? Mit gondoltad? Proféta? Ja, igen. A világ? Hát úgy értem, az emberek úgy ott kint, tehát hogy így... A keresztények Isten fiák, a nem keresztények? Várj, jó esetben a keresztények is nem fiának, tehát hogy van, aki keresztény néven fut, és másokat gondol, de igen. Van, aki vallás alapítónak, igen. Van, aki azt mondja, hogy nem is biztos, hogy létezett, igen. Általában szokták mondani, hogy nagyon jókat mondott, nagyon jó tanításai voltak, hogy mik azok, az már egy más kérdés, amit is tudná. Valami csodabogárnak, valami nagyon furcsa valakinek, ugye sokszor ilyen ábrázolásokból indulnak ki, hogy nézett ki, és akkor ez alapján, nem tudom, ilyen furcsa alapnak tartják, de sokszor van az, hogy kim vagyunk a Deák téren, vagy akárhol, ahol éppen utcamissziózunk, és beszélünk emberekkel Jézusról, és így lepattan róluk. Hogy ne, Jézus. Főleg a fiatalok szokták egyébként mondani ezt, hogy de nekik most tök jó az életük, nekik nincs szükségük semmire, ő nekik nagyon jó az életük. Általában ilyen 19, 20, 21, 22, ez a korosztály. Utána kezdődnek. Pardon? Ez is igaz. De azt is gondolom, hogy utána azért az élet elkezd, hogy is mondjam, bedarálni embereket, és jönnek mindenféle események az ember életében, ami rájön, hogy az ember rájön, hogy mennyire korlátolt az ő élete, és mennyire szüksége van másokra. Tehát sokan, nagyon sokan Jézus nem látják relevánsnak. Hogy Jézus, igen, de most miért kéne foglalkozom vele, miért kéne érdekelje? És az igazság, hogy Jézus igenis releváns. Ő a legrelevánsabb. Dalszövegekben szokták így mondani, hogy te vagy minden, amire szükségem van. Vagy igen, te vagy minden, amire szükségem van. Tehát Jézus minden, amire az embernek szüksége van. De nem így látják az emberek. Most itt föllapozom nektek a 2 Pétert, 2 Péter 1-et, csak hogy szóljon az ige, ami ezekhez illik, hozzáillik. 2 Péter 1-2-4 így kezdődik, elejétől olvasom. Nem, az hosszú lenne, a 3. verstől. Az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való az ő megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott. Tralala, nem folytatom tovább. De itt azt mondja, hogy az ő megismerése által, Jézusnak a megismerése által kapunk meg mindent, amire az életre szükségünk van. Tehát bármire, amire az élethez, amit élünk itt a Földön, szükségünk van, Jézus megismerése által Isten nekünk adott. Jézus releváns, őre van szükségünk, mindenkinek őre van szüksége. És Jézus az, aki megváltoztatja az emberek életét. Szokták úgy mondani, hogy ha valaki igazán találkozik vele, az már többé nem marad ugyanaz. Ami visszatükrözi, azt hiszem János levelében van valamelyikben, hogy ugye, ha meglátjuk őt, akkor elváltozunk. Ha meglátjuk őt, akkor elváltozunk az ő képmására. Mózes is, mikor meglátta az urat, ott a hegyen, ugye ragyogott az arca utána. Ő sem maradt ugyanolyan. Ő is elváltozott, megváltozott. Ma is mindenki, aki látja Jézust, és olyannak, amilyen, tehát nem csak egy ilyen vallásalapítónak, profitának, igazán meglátja Jézust, nem marad az ember ugyanolyan. Jézus életeket változtat meg. Nézzük meg néhány bibliai példát. Gondoltam, hogy ez is segít nekünk ezt látni. Tehát a Lukács 5-ből olvasom, néhány apostolt meg fogunk nézni. Lukács 5:27-től olvasom. Ide nekem az van írva föl, hogy Lévi, zárójelben Máté elhívása, tehát Máté és Lévi ugyanaz az ember. Ezután pedig kiment, már Jézus, és látott egy Lévi nevű vámszedőt, aki a vámnál ült, és azt mondta neki, kövess engem. Az pedig felkelt, és mindent otthagyva követte őt. Néhány egyszerű tűmondat. És Lévi nagy lakomát készített neki a házánál, ahol vámszedők sokassága és mások asztalhoz telepettek velük együtt. A farizeusok és írástudók azonban zugolódtak tralla, igazából nem ez a lényeg, hanem itt van ez a Lévi, vagy Máté, egy vámszedő, tehát ott a nagy pénzes doboz nála, szedi a vámot. Jézus így oda megy hozzá, és így azt mondja, kövess engem. Meg föláll, ott hagy mindent, és követi őt. Tehát így, ez így leri erről az egészről, hogy itt néhány mozzanat hiányzik a történetből. És az embernek a fantázia így el tudja, próbálja elképzelni ezt, hogy ez hogy történt. Tehát mi volt a metakommunikáció Jézus részéről? Mi volt metakommunikáció? Vagy esetleg Lévi vagy Máté már előtte aznap reggel imádkozott, és azt mondta, hogy Istenem, hogyha szólsz, hogy kövesselek, akkor én azonnal követlek? Vagy nem tudom, lehet, hogy egy ilyen volt, mint ahogy látunk ilyen példát többször is, mondjuk, amikor elkötik a csikót és a virágvasárnap. Tehát ott is biztos vagyok benne, hogy imádkozott annak a csikónak a gazdája, hogy Uram, tiéd mindenem, használd, ha kell, és akkor ezért mondta Jézus, hogy mondjátok meg neki, hogy az Úrnak van szüksége rá. és egyből elengedték. Tehát nyilván voltak a háttérben dolgok, amik nincsenek így megírva, de az ember rájön. Tehát itt is lehet, hogy volt valami, biztosan volt. Tehát Máténak a szíve elő volt erre készítve. És Jézusnak ennyit kellett mondani, hogy kövess engem. Azt hiszem, hogy láttam több Jézus filmet is, igazából azt hiszem 3 láttam, de azt hiszem a Timóteus Társaság féle volt a legelső, amit láttam egy ilyen keszthelyi táborban, és akkor ott ez úgy volt megjelenítve, hogy oda megy hozzá, így megelőtte Máté, így a pénzbe így kotorászik, és fölnéz, ott van Jézus, és Jézus így egy ilyen kis enyhe mosolyom neki, hogy kövess engem, és akkor így megy tovább pár lépést, és így hátra néz rá. És akkor Máténak így kiül a mosoly az arcára, föláll és elindul utána, és ott hagy mindent. Ez így volt, vagy nem így volt. De az biztos, hogy Máté élete megváltozott. Máté élete megváltozott. És nézzétek meg, ezért olvastam tovább, hogy és Lévi nagy lakomát készített neki a házánál. Volt zsetonja az úriembernek, tehát egy nagy lakomát is simán kifizetett, hát nyilván abból a sok pénzből, amit kicsalt az emberekből, jutott erre. És egyből nagy lakomát készít. Egyből egy nagy örömünnepet tart, vagy Zákeus, hogyha emlékeztek Zákeusra. Ő is látszott, hogy szívében egy nagy változás történt, mert azt mondta Jézusnak, hogy vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kicsaltam, akkor azt 4-szeresen, fizetem vissza neki. Máténak az élete megváltozott, amikor Jézussal találkozott. Ez az ember teljesen átváltozott. Valaki, aki csaló volt, kiszolgálta a megszállókat, és saját anyagi hasznára kihasználta őket, ez az ember teljesen megváltozott. Úgy tűnik egy pillantás alatt. Nézzük meg Pétert. Szintén Lukács 5. Felolvasom ezt az első 11 verset, a Péter csodálatos halfogása. Egyszer, amikor a Genezáreti tó partján állt, és a sokaság hozzátódult, hogy hallgassa az Isten beszédét, látott két hajót vesztegelni a vízen, melyekből kiszálltak a halászok, és hálóikat mosták. Beszállt az egyik hajóba, amelyik Simoné volt, ő Péter, megkérte, hogy vigye egy kisé beljebb a parton, majd leült, és a hajóból tanította a sokaságot. Amikor befejezte beszédét, azt mondta Simonnak, evezz a mélyre, és vessétek ki a hálóitokat fogásra. Simon pedig így felelt, Mester, jól lehet, egész éjszaka fáradtunk, mégsem fogtunk semmit. De a te parancsodra kivetem a hálókat. Ahogy ezt megtették, olyan sok halat kerítettek be, hogy szakadoztak hálóik. Intettek azért a másik hajóban lévő társaiknak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. Lehet, hogy ez Jakab és János volt? Lehet, simán. Azok odajöttek, és annyira megtöltötték mind a két hajót, hogy csak nem elsüllyedtek. Amikor látta ezt Simon Péter, Jézus lába elé borult, és azt mondta, menj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Mert a halfogás miatt félelem fogta előtt, és mindazokat, akik vele voltak. Hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait, akik Simon társai voltak. Aha, tehát akkor valószínűleg voltak. És azt mondta Jézus Simonnak, ne félj, mert mostantól fogva embereket fogsz halászni. Ezután a szárazra vonták a hajókat, zárójelben tele azzal sok hallal, ott hagytak mindent és követték őt. Tehát itt is van egy ott hagynak mindent, és itt is azért két hajó tele halakkal, azért anyagilag az nem kevés, ott hagynak mindent. Tehát Péter találkozik Jézussal, és megváltozik. És nem lesz többé ugyanaz. Ott hagy mindent. Még felolvasom nektek a János 21-ből, ugye a János evangéliumnak az utolsó fejezete, amikor szintén Genezáretó halfogás, szintén, de ez már a feltámadás után van, és ugye Jézus megvendégeli a tanítványokat. Mikor kiérnek a partra, akkor már egy kis pikniket készít nekik. János 21-15-től olvasom. Ez, amikor Péterrel egy párbeszéd alakul ki ott Jézussal, és kérdezi tőle, olvasom is 15-ös verstől. Miután ettek, azt mondta Jézus Simon Péternek, Simon Jóna fia, jobban szeretsz engem ezeknél? Ő azt mondta, igen uram, te tudod, hogy szeretlek. Ő így szólt, legeltesd az én bárányaimat. Majd másodszor is megkérdezte, Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Ő pedig azt válaszolta, igen, uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. Mire Jézus azt mondta neki, őrizd az én juhaimat. Majd harmadszor is azt mondta neki, Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Megszomorodott Péter, hogy harmadszor is azt kérdezte, szeretsz engem? És azt mondta neki, uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy én szeretlek téged. Jézus azt mondta neki, legeltesd az én juhaimat. Bizony-bizony mondom neked, amikor ifjabb voltál, felöveszted magadat, és oda mentél, ahova akartál, amikor pedig megöregszel, kinyújtod a kezedet, és más övesz fel téged, és oda vissza, ahova nem akarod. Ez pedig azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti majd meg Istent. Miután ezt mondta, így szólt hozzá, kövess engem. És pont, hogy néhány hete olvastam Péternek a második levelét, és Péter ilyen hót nyugodtan, de amennyire szövegbe állt, hogy nyugodtan írja, hogy én pedig most hamarosan meg fogok halni, és ezeket azért írom nektek, vagy ahogyan az Úr megmutatta nekem, én most meg fogok halni, de ezeket azért írom nektek, hogy legalább emlékezzetek akkor is, ha én már nem vagyok veletek. Emlékezzetek ez, és akkor megy bele az témákba, hogy ezekre emlékeztesse őket. Szóval nekem nem fárasztó ezt így leírnom. Még egyszer, és akkor ezen gondolkoztam, hogy Péter, Jézus megmondta neki, hogyan fog meghalni. És ez ugye nem a Bibliában van benne, de szerintem mindannyian hallottátok azt, hogy az egyháznak a hagyománya szerint Pétert fejjel lefelé keresztelt, vagy feszítették keresztre, mert hogy ő azt mondta, hogy ő nem méltó, hogy pontosan úgy halljon meg, ahogyan Jézus. Ez az ember nem lett többé ugyanaz. Jézus megragadta, elhívta, és ez az ember teljesen megváltozott. Egy halász. Egy halász. És ugye ott van Jakab és János, és nézzük meg Jánost is egy pillanatra. Ugye ott pont a Lukács 5-ben olvassuk Jánosnak is az elhívása ott van. Azt szerintem nem olvastam föl. De megkeresem Lukács 5. Aha. Igen. Tehát itt ugyanebben a történetben megjelenik Jakab és János, és ők is, hát ott hagytak mindent, és követték őt. Tehát egyszer, ez mindegyszerre történt Péterrel. Tehát ez volt Jánosnak is az elhívása. Aztán Jánosról meg mit olvasunk később? Tehát például nekem eszembe jut, hogy János 21-ben az utolsó vacsoránál olvassuk azt, hogy János volt az, aki az Úr kebelére hajolt, és megkérdezte tőle, hogy ki az, aki elárulja őt. Tehát ilyen kapcsolatban lett Jézussal János. János az, aki leírta a János evangéliumnak a legeleje. Ugye az ige kezdetben volt az ige Istennél volt, és Isten volt az ige, ő kezdetben az Istennél volt. Így kezdi, pontosan úgy, mint ahogy Mózesnek az első könyve, a teremtés könyvének a legeleje. Ugye kezdetben is teremtette Isten a teget és a földet. János olyan kijelentéseket kapott Istenről, ami elképesztő. Ő az, aki Patmos szigetén kapta a jelenések könyvét, és írta meg. De felolvasom a 1 Jánosból egyrészt, a 4. fejezetből a 7:19-et. Csak ahogy ezt így elolvassuk, milyen kapcsolata lehetett Jánosnak Jézussal? 1 János 4:14-ből olvasom. A 7-től 19-ig. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. És mindaz, aki szeret, Istentől született, és ismeri Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg Istent, mert Isten szeretet. Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy az ő egyszülött fiát küldte el Isten a világra, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük Istent, hanem, hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Szereteim, ha így szeretett minket Isten, nekünk is szeretnünk el egymást. Isten soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, Isten bennünk marad, és az ő szeretete teljessé lett bennünk. Arról ismerjük meg, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk, hogy a maga lelkéből adott nekünk. És mi láttuk, és bizonyságot is teszünk arról, hogy az Atya elküldte a fiút a világ üdvözítőjéül. Aki vallja, hogy Jézus az Isten fia, Isten megmarad abban, és ő Istenben. És mi megismertük és elhittük Isten irántunk való szeretetét. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is a világban. A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. Mi azért szeretjük őt, mert ő előbb szeretett minket. Tehát így ha statisztikát, vagy ilyen szófelhőt csinálnátok ebből a részből, valószínűleg a szeretet lenne a legnagyobb. Tehát János állandóan a szeretetről beszélt. Tehát, hogyha van egy apostol, tehát ő az. Szeretet, szeretet, szeretet. Az Isten szeretet többször elhangzik ebbe a részbe. János egy olyan kijelentést kapott Istentől, amit én szerintem még Pál apostolnak sem volt ez. Tehát ő írt, ugye Pál apostol írta a szeretet himnuszt, de János apostol meg ez csak így folyt belőle. Hogy az Isten szeretet. És akkor nézzük meg Pált is. Még egy példa itt az igéből. Úgyhogy a Apcsel 9-hez lapozok, ugye a damaszkuszi úton, hogy mi történt Pállal. Ez is Pálnak egy fordulópont az életében, ahol megismerte Jézust. Felolvasom. Saul megtérése. Ugye Saul első eredeti nevén, tehát nem Pál volt, hanem Saul volt az eredeti neve. Saul pedig, még fenyegetéstől és öldökléstől lihegve, az úr tanítványai ellen elment a főpaphoz, és leveleket kért tőle Damaszkuszba, a zsinagógákhoz. Hogyha talál némelyeket, akik ezt az utat követik, kereszténység, akár férfiakat, akár nőket megkötözve Jeruzsálembe vihesse őket. Útközben azonban, ahogy Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen fény sugárazta körül az égből, és földre esve egy hangot hallott, amely ezt mondta neki. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő azt kérdezte, kicsoda vagy, uram? Az úr pedig így válaszolt, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, és menj be a városba, és majd megmondják neked, hogy mit kell tenned. A vele utazó férfiak pedig némán álltak, mert hallották ugyan a szót, de senkit sem láttak. Saul felkelt a földről, de amikor kinyitotta a szemét, semmit sem látott. Azért kezénél fogva vezették be Damaszkuszba. És 3 napig nem látott, nem evett és nem is ivott. Volt pedig egy tanítvány Damaszkuszban név szerint Anániás, akihez így szólt az úr látásban. Anániás! Ő pedig azt mondta, íme itt vagyok, uram! Az úr pedig azt mondta neki, kelj fel, és menj el az úgynevezett Egyenes utcába, és keresd föl Júdás házában egy Saul nevű tarzuszi embert, mert íme imádkozik. És látomásban azt látta, hogy egy Anániás nevű férfi bemegy hozzá, és kezét ráteszi, hogy lásson. Anániás pedig így válaszolt, uram, sokaktól hallottam a férfi felől, hogy mennyi rosszat tett a te szentjeid ellen Jeruzsálemben, és itt is felhatalmazása van a főpapoktól, hogy mindazokat megkötözze, akik a te nevedet segítségül hívják. Szegény Anániás már le volt adva a drót Saulnak, hogy egy Anániás nevű ember fog oda menni, úgyhogy hiába tiltakozik. Vagy egy másik Anániást kellett volna keresnie az úrnak, de ez nem így. Na. De az úr azt mondta neki, menj el, mert ő nekem választott eszközöm, hogy hordozza az én nevemet a pogányok, a királyok és Izrael fiai előtt, mert én megmutatom neki, mennyit kell az én nevemért szenvednie. Elment azért Anániás, bement a házba, rátette a kezét, és azt mondta, atyám fia Saul, az úr küldött engem, az a Jézus, aki megjelen neked az úton, ahogy jöttél, hogy újra láss és beteljesedj szent lélekkel. És azonnal, mintha pikkelyek estek volna le a szeméről, mindjárt visszanyerte látását. Felkelt és megkeresztelkedett, majd miután evett, megerősödött. Saul néhány napig a damaszkuszi tanítványokkal volt, és azonnal hirdetni kezdte a zsinagógákban Jézust, hogy ő az Isten fia. Akik hallották, mindnyájan álmélkodtak, és azt mondták, nem de ő pusztította Jeruzsálemben azokat, akik ezt a nevet hívják segítségül, és ide is azért jött, hogy megkötözve a főpapokhoz vigye őket. Saul pedig egyre határozottabban lépett fel, és zavarba hozta a Damaszkuszban lakó zsidókat, bizonyítva, hogy Jézus a Krisztus. Jó néhány nap elteltével azonban a zsidók tanácsot tartottak, hogy megöljék. Pont, innen nem folytatom tovább. Tehát sikerült annyira kiborítani a zsidókat, hogy elhatározták, hogy megöljék. Tehát három nap, meg utána, oké, Damaszkuszban néhány nap eltelik, de Saul, aki azért megy Damaszkuszba, hogy ő akkor a keresztényeket fogja és börtönbe rángatja, vagy cipeli, elkezdi hirdetni, hogy Jézus a Krisztus, Jézus az Isten fia. Ugye innen jön az, hogy pálfordulás ez a kifejezés, tehát Pál egy pálforduláson, vagy Saul egy pálforduláson megy keresztül, teljesen megváltozik. Teljesen. És hallgassátok ezt meg az 1 Timóteus 1-ből, ahogyan Pál ír saját magáról Timóteusnak. 1 Timóteus 1.12-től olvasom. Hálát adok annak, aki engem megerősített, a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, hogy hűnek ítélt és szolgálatra rendelt engem, aki korábban Isten káromló, üldöző és erőszakoskodó ember voltam. Erről olvasunk az elején. De könyörült rajtam, mert tudatlanul cselekedtem hitetlenségben. De bőségesen kiárat rám a mi Urunk kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel. Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött e világra, hogy a bűnösöket megmentse, akik között én vagyok az első. De azért könyörült rajtam, hogy Krisztus Jézus bennem mutassa meg legelőbb teljes hosszú tűrését, példagyanánt azoknak, akik majd hisznek benne az örök életre. Az örökkévaló királynak pedig a halhatatlan, láthatatlan, egyetlen Istennek tisztelet és dicsőség örökön örökké. Ámen. Itt egy picit bele tudunk tekinteni Pálnak a szívébe, hogy ahogy visszatekintett erre, ami történt vele. Azt mondja, hogy én voltam a legutolsó, aki megérdemeltem volna Istennek a kegyelmét. De ez, ami velem történt, ez azért történt, hogy megmutassa Isten, hogy mekkora nagy az ő kegyelme, hogy még ezt a legutolsó az embert is így meg tudja változtatni. Pálnak az élete is teljesen megváltozott, onnantól kezdve, hogy Jézussal találkozott. Ugye ezek igei példák voltak, de mindannyiunknak vannak bizonyságtételei. Mindannyiunknak van egy története. Mindannyian átértünk egy találkozást Jézussal. Én igazából kettőről, három dologról tudnék például a saját életemből beszélni. Ugye a legelső, amikor bekerültem, tehát a megtérésem környékén, tehát megtértem és bekerültem egy egyetemi diákörbe, pont a Megdesz diákörbe a műegyetemen, és én például ott megtapasztaltam Istennek a szeretetét. Embereken keresztül, igen. De megtapasztaltam azt, hogy az egyházban szeretet van. És ez a szeretet, ez engem teljesen megváltoztatott. Egy olyan élethelyzetben voltam, hogy éppen nem voltam könnyű élethelyzetben. Tehát nekem szüleim 11 vagy 12 volt, amikor váltak. És nem volt egy stabil otthonom. Úgyhogy ebben a helyzetben nekem különösen is sokat jelentett. És ez volt az, ami engem teljesen elindított egy úton, arra vezetett, hogy bizonyos dolgoknak hátat fordítsak, ami nem is te szerint volt az életemben, és elkezdtem járni egy gyülekezetbe, és az életem teljesen egy irányváltáson ment keresztül. És ez mind a szeretet miatt volt. Istennek a szeretete miatt. Akkor tudnék arról beszélni, hogy amikor különböző okokból kifolyólag, de voltak olyan időszakok, meg vannak időszakok az életemben, amikor így jobban keresem Istent, és olyankor mindig történnek dolgok. Mindig történnek dolgok. És te mindig valamilyen módon ezt megbecsüli, és tiszteletben tartja, és válaszol, és kijelenti magát. Ugye általában szokták mondani, hogy ha konkrétabban imádkozunk, akkor konkrétabb válaszokat kapunk. Hát volt ilyen, hogy egész konkrét dolgokat kértem Istentől, és egészen konkrétan azok megtörténtek. És az én életemben is voltak tehát például csodák, amiket én magam láttam, vagy csak hallottam másoktól bizonyságtételben. Ezek nagyon hatással voltak rám. Nagy hatással voltak rám. Ezeken keresztül Jézus megmutatta magát nekem, hogy ő milyen, hogy ő ki. Nektek is vannak ilyen történeteitek. Vagy hogyha úgy érzed, hogy még nem igazán, akkor keresd őt. Keresd őt, és lesz, mert kellenek legyenek a dolgok, amiket átélsz ő vele, amikre vissza tudsz mutatni magadnak is, meg másoknak is. Úgyhogy Jézus nekem abszolút releváns. És ezt megtapasztaltam. És így olvastuk ezeket a fantasztikus történeteket az igéből. Lehetne erre azt mondani, hogy ó, igen, ez a Bibliában van, de hát ugye itt most már nem tudom, 2025-öt írunk. De ugye igen, azt mondja, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ő nem változik. Ő nem változik, ő ugyanaz ma is. És egyébként vannak olyan emberek, akiknek a megtérésének a története ilyen egészen elképesztő. Egészen elképesztő. És egy pár gondolatot még arról nézzünk meg, és aztán majd utána imádkozni fogunk, hogy hogyan tudjuk mi? Ugye Jézus életeket változtat meg. Jézus megváltoztat életeket. Erről szól az egész, amiről most beszélünk. Ahhoz, hogy az emberek, a világ relevánsnak lássa Jézust, az, hogy a világ is így lássa, mi tudunk mit tenni ezért? Egy picit ezt nézzük meg, ezt a kérdést, és ugye végső soron a magvető példázatából is tudjuk, hogy mi a fejünk tetejére állhatunk. Ha valakinek a szíve nem olyan állapotban van, hogy befogadja az üzenetet Istentől, nem fog megváltozni benne semmi. Ugye szoktam mondani, azt hiszem János evangéliumában van, hogy az Atya hallható hangon szól, megdicsőítettem a nevemet, megdicsőítem újra, és néhányan azt mondták, hogy angyal szólt hozzá, néhányan meg azt mondták, hogy villámlott. És akkor így, tehát, hogy hallható hangon szól az Atya az égből, és ó, hát ez egy villámlás volt. Ugye ez az emberi elme. Az emberi elme, ami nem tud befogadni valamit, akkor azt így kitörli, vagy így próbál keresni egy magyarázatot. Tehát mi a fejünk tetejére is állhatunk, hogyha az embernek olyan állapotban van szíve, nem fogja befogadni. De ettől függetlenül érdemes erről a kérdésről gondolkozni, hogy mit tudunk mi tenni. Hogyha mondjuk valakinek a szíve valamennyire befogadó, hogy segítsünk ő neki. És hogyan beszéljünk neki Jézusról. Miben tudunk segíteni ő neki. A legelső dolog, hogy bármit is csinálunk, ugye a Szem János írja azt, hogy az ige testélet közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét telve kegyelemmel és igazsággal. Tehát ott van a kegyelem is, meg az igazság is. Istennek a szeretete az egyháznak a legfőbb bizonyságtétele a világ felé, de Jézusban nem csak Istennek a szeretete volt, hanem Istennek az igazsága is. Tehát mind a kettő egyszerre jelenik meg, amikor a világnak megmutatjuk Jézust. Mindenben benne kell legyen a szeretet, amit teszünk és csinálunk, de az igazságban állnunk kell. Az igazságban állnunk kell. Nagyon fontos a személyes bizonyságtétel. Nagyon fontos. Mitől lesz releváns Jézus az emberek számára? Amíg csak beszélünk nekik mindenféle teóriáról, tanításról, akkor más polcra rakják a fejükbe, mint hogyha elkezded a saját szorodat mondani. A te személyes történeted Istennel mindig meg fogja úgy érinteni az embereket, mint ahogy semmi más. Mert az te vagy. És belőled kapnak egy darabot. Nagyon fontos a személyes bizonyságtétel. Emlékszem, hogy egyik diákkori alkalmon, talán emlékezhetsz rá, valaki arról beszélt, hogy olvassuk fel Pálnak a bizonyságtételét, és indítsunk egy stoppert, hogy mennyi idő volt, míg végigolvastuk azt a részt, és hát körülbelül nem tudom, ilyen 3-4 perc. És akkor mondták, igen, ezt hívják 3 percesnek, és hogy Pálnak ez a 3 percese, mindenkinek legyen meg a 3 percese. Hogy gondold végig, szedd össze azt, hogy te hogyan mesélnél arra, hogy Isten mit csinált a te életedben, és 3 percben tud elmondani, mert 3 percnél többet nem fognak meghallgatni téged. De 3 percet talán még igen. És hát egy jó gondolat, ez egy jó üzenet. Legyen meg a te személyes bizonyságtételed. Gondold végig, szedd össze, hogyha kialakul egy szituáció, hogy Jézusról kell beszéljél, akkor ne ott legyen az, hogy és akkor vakarod a fejed, hanem el tud mondani. A te személyes bizonyságtételed a legjobb módja annak, hogy megmutassuk az embereknek, hogy Isten valóságos. Akkor fontos, szintén releváns. Erre valók a jelek és csodák. Erre valók a jelek és csodák, hogy Isten tud segíteni az embereknek a éppen jelen való nyomorúságukban. Nem csak az üdvösségük kapcsán, mert a legtöbb ember nem foglalkozik az üdvösségével, de mondjuk foglalkozik azzal, hogy fáj valamilyen, vagy foglalkozik azzal, hogy mit tudom én, lehet, hogy kirúgják, vagy elveszíti a munkáját. Ez kvázi, tehát húsba vágó témákkal foglalkoznak az emberek, lelki témákkal sajnos nem jellemző, hogy nem annyira jellemző. Aztán meg az is van, hogy foglalkoznak vele, csak bárcsak ne tennék, mert olyan dolgokat csinálnak, amikre nem építi őket. De éppen ezért nagyon, tehát ezt csinálta Jézus is, ezt csináltak az apostolok is, ezért gyógyítottak meg embereket, mert azon keresztül megnyíltak ajtók. Megnyíltak ajtók. Történt egy gyógyulás. Ugye az abcselnek az elején olvasunk, amikor Ciprusra megy Pál, és azt hiszem akkor Barnabás, vagy Márk, nem tudom már, mindegy. És a római helytartó hallani akart őket, ott volt ugye ez a Bar Jézus nevű zsidó mágus, aki próbálta a helytartót eltéríteni a hittől, és Pál pedig megtelve szentlélekkel kiosztotta, kvázi egy átkot hirdetett felette, az, hogy megvakulsz és nem fogod látni a napot egy darabig, az pedig izé botorkálni kezdett. És a helytartó látva, ami történt, hitt. És nem tudom, melyik, valamelyik első pápa volt, tehát Péter után, harmadik, negyedik pápa utána, nem tudom már melyik volt, de olvastam ezt, hogy szintén, azt hiszem, ez egy római császár volt. Lehet, hogy nem tudom. De hogy bizonyságot tett a császárnak, beszélt neki Jézusról, ez a pápa, vagy Rómának a püspöke, ahogy akkor hívták, és azt mondta a császár, jó, oké, várjál, ide hívjuk a lányomat, jó, ő vak, nem lát, imádkozz érte. És ez a pápa imádkozott azért a lányért, és megnyílt a szeme. Isten nem hagyja ki ezeket a helyzeteket. Nem hagyja ki. És ez abszolút releváns az embereknek. És ezért fontos, hogy gyakoroljuk magunkat a lelki ajándékokban, gyakoroljuk magunkat abba, hogy gyógyulásért imádkozunk, gyakoroljuk magunkat abba, hogy csatornái lehessünk Isten erejének és Istennek magának az emberek felé. Isten mindig is akarta, kész volt, nyitott volt arra, hogy az embereknek a földi szükségleteit betöltse, hogy azon keresztül megmutassa az ő szeretetét nekik, és az erejét nekik, és az, hogy igenis releváns. És ezért nagyon fontos, hogy megtanuljuk, hogy hogyan kell, és hagyatkozzunk a Szent Szellem vezetésére. Majd mindjárt imádkozunk, és most erre lesz lehetőség, ha nem tudom, szlájdot nézd meg, kérlek szépen, Csabi, hogy mennyi kérdés van rajta, ha van valami. És az utolsó pedig, hogy hívjuk be az embereket, hogy hívjuk meg egy találkozásra, nulla, szuper. Hívjuk meg egy találkozásra, és egy Istennel járásra, hívjuk őket, hogy találkozzanak Istennel, és vele járjanak. Hívjuk. Jelentheti azt, pofon egyszerűen, hogy elhívjuk vasárnap Isten tiszteletet. Simán lehet, hogy ezt jelenti. Vagy ha van valamilyen rendezvény, akár a kávézós, vagy bármilyen, nem kell horizont, bármilyen rendezvény, ami valahol erre is lett kitalálva, hogy emberek Istennel találkozzanak, hívjuk meg rá. Imádkozunk emberekért. Praktikusabb, ha ott helyben, nem az, mint sokszor az van, hogy imádkozzatok értem, mondják Deák téren néhányan, de ne itt, jó? Imádkozunk, és bátorítsuk embereket, hogy menjenek Isten dolgai után. Menjenek utána. Jó, ennyit szerettem volna mondani, és akkor most csináljuk ezt. Én azt kérném szépen, hogy álljunk föl. Esetleg halkan beraknál valami? Pardon? Köszönöm szépen. Igen.